Szilágostól a Szemelvész Egyetem rektora az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják, délután 3-tól rögzítettük. A Korányi projekt most hogy áll?
Korányi projekt az úgy ítéljük meg, hogy ennek az évnek a végén, de a jövő évnek a legelején nagyjából valószínűleg elkészül, és hatalmas nagy lendülettel folynak a munkák. Ha valaki a környéken jár, a hajdani, meg most is csak már kicsit kevésbé látszó, mert eltakarja az épület, kettes női klinika környékén jár, akkor egy hatalmas nagy impozáns és gyönyörű épületet lát, amelyik már nem egy beton kolosszus, hanem egy kórháznak kinéző, gusztusos, elegáns, bevakolt klinkertéglákkal, egyebekkel körülvett nyilázárokkal, stb. Ellátott épület, ami a számomra, aki hát második éve, több is, mint két éve, inkább két és fél éve gyakorlatilag egyik legfontosabb feladatom, tekintem ennek a projektnek a megvalósulását, hát jó érzéssel nézem ezt végig.
De azt tudják már, hogy belül mi lesz?
Természetesen, hogy belül mi lesz, annak azért több még a nyitott kérdése, de nagyon sok dolog már végleges, ha valaki bent jár. Nemrégiben, talán egy hónappal ezelőtt volt egy olyan tévéhíradó felvétel, aminek a vágóképei között nagyon sok szerepelt, ami a benti dolgokat ábrázolta. Ott is nagyon sok előrelépés van, tehát a burkolás zajlik, rengeteg műszer meg van vásárolva, amennyire tudom, hamarosan mozgó lépcsőt fogják beszerelni, tehát nagyon komoly előrelépések vannak a Korányi projekttel kapcsolatban is. Természetesen ez egy rendkívül komoly és bonyolult és összetett projekt. Financiálisan is összetett, hiszen a projektnek a költségvetése az három különböző forrásból származik. A döntő része az európai pályázati pénz, egy kisebb része az EMMI minisztériumi pénze, és egy elég jelentős rész az egyetemnek a saját pénze. Ennek a hármas finanszírozási rendszernek az összehangolása bizony nem mindig könnyű. Az európai pályázatoknak nagyon szigorú rendje van, aminek időzítési, szabályozási kérdéseire nagyon oda kell figyelni. A legkisebb hiba az esetleg heteket jelenthet a beruházásnak a kérdésében. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy sokan dolgozunk rajta, jó irányban halad. Az alapvető célt, amit, ha jól emlékszem, akkor a múltkor itt részleteztem, vagyis azt, hogy az alapja ennek a projektnek egy olyan modern sürgősségi központ kialakítása, amelyik egy igen jelentős traumatológiai osztályra, ami nincs a Szemelvész Egyetemnek még közvetlenül, legalábbis a Szemelvész Egyetem területén nincs, egy tanszékünk van a Zsuzsuki Kórház területén. Nos, ennek a sürgősségi centrumnak és ennek a traumatológiai osztálynak, ennek az együttese egy valóban 21. századi ellátási rendszernek a lehetőségét villantja fel.
Ha ez az ellátási rendszer kialakul, akkor az a városét, vagy a régióét, vagy a megyét, mit kell hozzáigazítani, ha már egyszer itt ez
a városét mindenképpen,
van?
És az agglomeráció területén elég széles területet ölel fel majd. Hát ennek a pontos részletei természetesen nem ismertek most még, hogy most melyik községet, melyik falut fogjuk fővároson kívül még ellátni, sőt a fővároson belül is. Ugye a sürgősségi központoknak a rendszere azért eléggé tarka képet mutat, hiszen ez a szempont, ez az ellátási forma, azért ez nem olyan nagyon régi időre tekint vissza, hogy ilyen legyen. Ma már külföldön mindenhol ez a rendszer, az úgynevezett egykapus ellátási rendszer, ami azt jelenti, hogy a betegnek, mikor a baj megtörténik, akkor nem kell túl sokat tusakodni azon, hogy hova induljon, vagy pedig a mentőszolgálatnak, hogy melyik osztályra, melyik kórházba, hova vigye, hanem egy helyen futnak be az esetek, ahol gyorsan szelektálják őket. Ez egy koncepció. Egy olyan rendszer, amelyik a betegnek a lehető leggyorsabb, legrövidebb időn belül való ellátását biztosítja. Ennek jobb módszerét ennél nem nagyon lehet kitalálni, mi is ebben bízunk, hogy ezt hamarosan olyan szinten fogjuk tudni kiépíteni, fölépíteni és élvezni, ami tényleg nem csak az egyetemnek, hanem a fővárosnak is büszkesége lehet majd.
Én úgy gondolom, a sürgősségi szakma ázsióját is növelni fogja? Ez a rendszer, meg beszéltem itt egy kórház sürgősségi osztályának vezetőjével, azt mondta, hogy neki azért időnként küzdeni kell.
Ez sajnos így van, és ennek van nagyon sok olyan része is, amit hát nem biztos, hogy minden vetületében itt most nekünk meg kell beszélnünk. Tény és való, hogy a sürgősségi ellátás néhány más orvosi szakmával együtt nem képezi a legkeresettebb szakmákat, aminek az oka eléggé nyilvánvaló, és nyugodtan ki is mondhatjuk, hogy ugye Magyarországon ma még ez tagadhatatlan, hogy az orvosi ellátásnak a finanszírozásában igen komoly szerepet játszik az a hálapénzrendszer, amely amelyiknek a megakadályozására nagyon sok lépés történt, jó irányokat látunk, de azért még egy darabig velünk lesz. Ezek a állapénzes szakmák, ezek mondjuk nem a sürgősségi ellátás területét jelentik. Ahol hát nyilvánvaló, hogy valakit ér valami baj, akkor egyértelmű, hogy nem az első dolga, hogy miképpen próbálja meg a ellátórendszernek a működését a hálapénzzel segíteni. Ennek ellenére egy gyönyörű szép szakma, és akik ezt űzik, azok azt mondják, hogy a lehető legközvetlenebből, legdirektebben itt lehet megmutatni azt, hogy az orvostudomány mire képes. Tehát azt, hogy egy nagyon gyors diagnózis után egy perceken, órákon belül bekövetkező ellátást kell nyújtani a betegnek, ami az életét mentheti meg, és utána pedig akár hatalmas nagy időzítési problémát is megoldhat, hiszen ha mondjuk valakit nem operálnak időben meg, akkor egy olyan helyzet állhat elő, amit aztán később évekig rehabilitációval lehet csak majd megoldani. Ha viszont gyorsan, szakszerűen megoldják, akkor viszont ezek a dolgok elkerülhetőek. Tehát én azt hiszem, hogy az egyik legszebb, legizgalmasabb, az egyik legkiélezettebb orvosi ellátási forma a sürgősség. Tehát az, hogy nagyon gyorsan felismerni a bajt és a megfelelő ellátást nyújtani, oda vezető utat megszervezni.
És a sürgősségi ellátást követő ellátások kapacitását is hozzáigazítják a sürgősségi ezmekről, mert ott fognak ragadni a betegek.
Ugye a sürgősségi eseteknek egy igen jelentős része az olyan, amelyikről kiderül pillanatok alatt, hogy voltak éppen nem is igényel olyan drasztikus beavatkozást. A betegnek van egy olyan panasza, ami vagy múló, vagy pedig nagyon könnyen megoldható. Tehát ezek eleve már nem terhelik a rendszert. Amelyek tényleg terhelik, azok természetesen a környező klinikáknak a területére kerülnek, amelyek ugye azért nagyon izgalmas ez a korányi projekt, azt hiszem, hogy amúgykor ezt is említettem, hogy a úgynevezett külső klinikai telepünknek a közepére kerül ez a kórházi épület, és ott van körülötte az előbb említett női klinika, ott van a sebészeti klinika, ott van az orrfülgége, és sok más, nem sorolom föl valamennyit. Tehát ilyen értelemben az ötlet azért volt praktikus, mert egy működő kórházi rendszernek a közepére, tehát ahonnan szétsugázik a betegút, kerül ez az épület. És mit most, ha betegút szót használtam, ugye ennek van két értelmezés, az egyik az a betegút, amelyik azt mondja meg, hogy milyen bajjal, milyen irányban, merre felé kell a beteget beutalni. Itt a korányi projekt területén ez az út, ez a szó fizikai értelemben is megvan, hiszen valamennyi kórházi épületet, az összes régi klinikánkat és az újat, a korányi épületet olyan folyosó rendszer köti össze, és csőposta rendszer köti össze, amelyik a beteg mozgatását is nagyon praktikussá teszi, és a különböző vizsgálati anyagoknak a továbbítását is röntgenletet, egyebet elektronikus úton továbbíthatóvá teszi. Tehát ez egy olyan komplex rendszer lesz, amelyik ezzel, hogy traumatológia és sürgősség épül a közepére, ezzel válik tulajdonképpen teljessé.
Gondolom, túl közel azért nem lehet, mert akkor jönnek a kórházi fertőzések. Tehát nagyon zsiripelni kell.
Hát ezeknek megvan a módja, ezek a folyosó rendszerek, ezek ezt minden további nélkül megoldják, tehát ez nincs ezzel kapcsolatban probléma.
Eldőlt-e az a vita, amiről korábban is beszélt, hogy egységbe maradjon-e az egyetemi oktatási és gyógyítási tevékenység, vagy nem?
Ez a vita, én azt hiszem, hogy akikkel én rendszeres kapcsolatban vagyok, egészségügyi szakemberekkel, az ő fejükben ez nagyjából nyilvánvaló, hogy ez így működik jól, ahogy nálunk van. Vagyis, hogy az orvos képzés, az orvosi kutatások és a betegellátás egy intézménynek a falain belül zajlanak, amelyeket ha egyetemnek hívunk, akkor úgyis jó, de nyugodtan használhatjuk azt a nemzetközi szakirodalomban egyre inkább elfogadott kifejezést, hogy akadémiai egészségügyi intézmények. Ez azt jelenti, hogy akadémiai, tehát hogy tudományos kutatás, oktatás folyik, és egészségügy együtt. Ezt egymástól szétválasztani biztos, hogy szerencsétlen dolog volna. Kétségtelenül, hogy időnként sajtóban is felfelröppennek olyan hírek, hogy vannak olyan tervek, amelyek a két dolgot egymástól el akarják választani. Én bízom abban, hogy ez lassan el fog majd halni. Egyik oldalról azért, mert külföldön, ahol a miénkéhez hasonlóan fölmerültek ilyen ötletek, és volt, ahol végre is hajtották, mindenhol most már visszafelé mennek. Tehát mindenhol ismét inkább a integráció, a szinergiáknak a keresése felé halad a szervezés, vagyis hogy olyan külföldi intézmények, amelyek korábban külön klinikákat, nem is klinikáknak lehetett ezeket nevezni, hanem kórházakat, esetleg oktató kórházakat és külön kutatóintézeteket, illetve külön oktatóintézeteket hoztak létre, ezek mind ismét az egyesítés felé haladnak. Volt egy nagyon komoly konferencia Budapesten, amit mi Semmelweis Egyetem szerveztünk, ahol nagyon sok országnak a képviselői jöttek el, és mondták el a tapasztalataikat, és a üzenete egyértelműen az volt valamennyi ilyen beszélgetésnek, előadásnak, diszkussziónak, hogy a legjobb megoldás az, amikor ezek a dolgok egy helyen vannak, tehát kutatás, oktatás, betegellátás egy intézménynek a falain belül működnek. Logikus, hiszen az a oktató, aki saját maga is kutat, az nyilván a saját tudományát sokkal átszellemültebben tudja a medikusnak átadni, sokkal meggyőzőbben, mintha mondjuk olyan valaki tanítaná, aki csak, ez nem kevés, de mondjuk itt most így használom ezt a szót, aki csak a betegellátásban járatos. Tehát ha én saját magam is közel tudok működni annak a tudásnak a megszerzésében, amelynek a továbbadásáért felelős vagyok, mint tanár, akkor azt sokkal nagyobb hitellel teszem. Tehát ha én kutatok is, és úgy oktatok, akkor annak a hitele sokkal nagyobb. És hogyha mindezt a betegellátásra vonatkoztatjuk, akkor ez még inkább így van, hiszen a hármas tevékenység együtt, és a legtöbb egyetemi oktató ezt a hármat mind kimagasló színvonalon űzi. Ez így egy nagyon komoly lehetőséget biztosít arra, hogy a beteg is a legjobbat kapja, a medikus is a legjobbat kapja, és a kutatási eredményeink is a legjobbak legyenek, és talán ebben a ranking rendszerben ez is jelent valamit. Nyilván nem a hazai klinikák, egyetemeknek a vonalkozásában, hiszen náluk ugyanez a rendszer működik, hanem mondjuk a külföldi példákat nézve, hogy ez egy működőképes rendszer, amit inkább fejleszteni, megtartani, egyben tartani kell, és ezen fáradozunk. Én mióta a rektorságot átvettem 2012 nyarán, azóta ezzel a kérdéssel nap-nap után találkozom, foglalkozom, és figyelek minden rezdülésre. Én úgy érzem, hogy egyre többen vannak azok, akik elismerik és elfogadják azt, hogy ez a rendszer, ez jó, és mi magunk ezt tapasztaltuk meg, ezt gyakoroljuk hosszú ideje, ez már önmagában egy nagyon komoly érv. Tehát ha tegyük fel, most mondjuk valaki azt mondaná, hogy jó, ez is jó, de a másik is jó, szervezzük át az egészet hirtelen, önmagában egy átszervezés az egy nagyon nehéz helyzetet teremtene, de nem erről van szó, hanem arról, hogy ez még ráadásul jó is.
Ha az egyetemi rendszer marad, az akadémiai oktatási rendszer, akkor mindegy, hogy ez e fölött hova tartozik? Melyik tárcához, melyik államtitkársághoz?
Hát azt hiszem, hogy akik gondolkodnak olyasmi, hogy esetleg szét kéne választani a két dolgot, azoknak nyilván a fejükben az van, hogy az egészségügynek a finanszírozás egy annyira sajátos rendszert jelent, hogy jobb helye lenne a többi közkórházzal együtt, az egyetemi klinikáknak is az egészségügyi ellátó rendszeren belül. Ez még talán lehet, hogy így is van. Olyan értelemben biztos, hogy egyszerűbb lenne, hogy azonos algoritmusok szerint lehetne kezelni a klinikákat is. Éppen csak egy dolog veszne el, az, amit egy klinika több, mint egy közkórház, az, hogy ott orvos, kutatók, professzorok, tehát tanárok és kutatók teljesítenek szolgálatot, akik azt a minőségi töbletet tudják adni, vagyis hogy a saját tudásuk az a saját munkásságuk kapcsán formálódik, mégis nem pusztán csak átvesznek másoktól ismeretanyagot. Tehát én azt gondolom, hogy nyugodt lelkiismerettel válaszolhatok erre a kérdésre, úgy, mint egy magyarországi egészségügyi intézmény, az előbbi szóhasználattal élve akadémiai egészségügyi intézmény vezetője, hogy ez egy jó rendszer, amit mindenképpen továbbfejleszteni kell, és nem pedig más irányba mozdítani.
Milyen az együttműködésük a új egészségügyi kormányzattal? Ugye itt államtitkár csere volt. Ráadásul a korábbi egészségügyi államtitkár a Semmelweis Egyetemen dolgozott.
Igen. Én azt hiszem, hogy a korábbi rendszerben is kiváló szakmai kapcsolatot ápoltunk, és a mostani államtitkársággal is felhűtlen a kapcsolatunk. Természetesen nyilván kóstolgatjuk egymást, hiszen hát viszonylag nem régen, néhány hónappal ezelőtt ismerkedtem meg az államtitkár úrral és a csapatával. Ez azonban, ahogy látom, napi-heti rendszerességgel való találkozások és megbeszélések kapcsán látszik, hogy felhőtlen, és én azt hiszem, hogy egy nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk.
Az orvos, illetve szakszemélyzet elvándorlás ellentett eddigi intézkedéseket, ezeket klinikai szempontból nézve hatásosnak látja?
Hát sajnos nagyon-nagyon sokat küzdködünk azzal, hogy az embereink azok elmennek. Ennek az egyik oka az nyilvánvalóan az a tízszeres, tehát egy nagyságrenden nagyobb fizetés, ami külföldön várja a fiatalokat. Sajnos néha még a bérek szempontjából egyetem és közkórház viszonylatban is vannak problémák, mert nem mindig lehet az egyetemen azt a bért fizetni, amit egyébként ezek a orvosok meg érdemelnének, de mondjuk a külföldi elvándorlás az biztos, hogy sokkal ijesztőbb, de annyira azért nem ijednénk meg ettől, mert egy orvosnak a szakmája gyakorlásához mindenképpen szüksége van egy olyan külföldi kitekintésre, amelyik után, hogyha visszajön, akkor tulajdonképpen jobban járunk, mint hogyha ki sem ment volna.
És visszajönnek?
Nagyon sokan jönnek vissza. Sokat beszélgetek olyan volt tanítványaimmal, akik visszajönnek, visszajöttek, és a hazajövetelüknek a hátterében igen gyakran pontosan az áll, amit a beszélgetésünk legelején a medikus képzésünkről mondtam. Az a lehet, hogy anyagi értelemben kevésbé megbecsült, mert hiszen ez egy nagyságrendet, azt nem tudjuk eltagadni mondjuk Nyugat-Európával összehasonlításban, de az a fajta családias, itthoni hangulat, ami azért itt mégiscsak egy, itthon érzi az ember magát. Én nem orvosként, tehát nem gyógyító orvosként, hanem orvos kutatóként töltöttem Svédországban 3 évet, és a világ minden kincsért nem maradtam volna kint Svédországba. És nagyon sokan vannak ugyanígy. Tehát azért a haza, az, hogy itthon vagyunk, azért egy nagyon komoly erő. Még a nyelv is az. Ahhoz, hogy valaki mondjuk idegen nyelven beteget tudjon ellátni, ahhoz egy nagyon-nagyon komoly, nagyon masszív nyelvtudás kell. Ezt külföldön meg lehet szerezni hamar, fél, egy év alatt, de azért nagyon sok olyan ismerősöm van, akik végleg kint maradtak, olyanok is vannak sokan. Ő rajtuk egy boldogtalanságot látok. Nem a hazájukban boldogultak, hanem külföldön. Azért ez egy visszahúzó erő mindenképpen.
És a szakszemélyzet elvándorlás, az nem olyan súlyú, mint az orvos személyzet elvándorlás?
Ott talán annyiból nehezebb, hogy az általános nyelvi műveltségnek a foka azért az alacsonyabb. Tehát mondjuk egy orvos, aki két mire az egyetemet elvégzi, két idegen nyelvet kell, hogy legalább középfokon tudjon beszélni, az nyilván könnyebben elszippantható, mint mondjuk egy olyan nővér, aki hát egy nyelvet is csak nehezen tud, hogy ott nem egy olyan szigorú elvárás a nyelvtudás, tehát ahhoz, hogy egy nővért mondjuk egy olyan nyelvtudással felruházzák, amivel boldogul tényleg, már pedig ugye a betegellátás azért az egy olyan, ahova tényleg tudni kell nagyon az idegen nyelvet, azért az sokkal nehezebb feladat.
Hosszú távon az orvos technológiai finanszírozást azt milyennek látja? Lehet-e központi költségvetésből, adókból lépést tartani az orvos technológia kínálatával?
Hát ez egy nagyon nehéz és fokozatosan elénk kerülő, egy nyomasztóban elénk kerülő kérdés. Ha mondjuk végigtekintünk az orvosi technológiáknak a fejlődésén, akár csak néhány évtizedre nézve, de mondjuk, hogyha hosszabb időre visszamegyünk, akkor talán ez még inkább hajdanál mondjuk egy betegellátáshoz egy viszonylag alacsonyabb szintű műszerezettség is elég volt, hiszen nem volt szükség másra, nem is ismertek más, ma pedig ezek rettetesen drágák. Ez egészen biztos, hogy ez azon a formában, abban a formában, ahogy ez most finanszírozódik, ebben hosszú távon nagyon nehezen fogunk tudni fönnmaradni, ez egész biztos. Óriási nagy energiát tesznek bele abba az orvosok és a nővérek is, tehát az ápoló személyzet, hogy próbáljunk az alulfinanszírozottsággal szembenézni, a beteggel való törődés, a beteggel való nagyon intenzív és nagyon komoly foglalkozás, az valamit két tud segíteni ezen. Csodákat nyilván nem lehet tenni, egy olyan technológia, olyan műszerezettség, egy olyan diagnosztikai rendszer, amelyik milliárdokat jelent, vagy százmilliókba kerül, az nyilván jó szándékkal, lelkesedéssel nem tartható fent. Ez egészen biztos, hogy előbb-utóbb nagyon komoly válaszút elé fogja az orvosképzést és az orvosi ellátást hozni. Mondom, hogy a képzést is, mert hiszen a képzéshez is ezeket a technológiákat a medikusnak ismernie kell, és ahhoz hozzá kell jutnia a műszerekhez, meg kell tudnia tanulni ezeket a műszereket, hogy alkalmazni tudja majd aztán később őket. Amennyire tudom, ez a kérdés nyugat-európai országokban sem könnyen oldható meg, tehát abban a biztosítási rendszerben, amelyben mi működünk, ebben annyi pénz biztos, hogy nincs, mint amennyi a működtetéshez ténylegesen kellene. Az, hogy milyen plusz forrásokat lehet mobilizálni, erre rengeteg kísérlet történik. A mi egyetemünkön is próbálkozunk a szabad kapacitásoknak a törvényes felhasználásával. Ezek nagyon nehéz kérdések, hiszen azt az alapvető elvet sértik, sajnos ezt a paraszolvencia, a hálapénz is sérti, hogy az orvosi ellátás akkor lenne igazán tiszta és őszinte, hogyha azt valamiféle adásvétel, pénzügyi kapcsolat orvos és beteg között nem nehezítené meg. Álszent a paraszolvencia rendszer, mert látszólag nincs pénzcsere, már olyan értelemben nincs, hogy számlát, meg egyebeket nem adnak, nem kapnak, pénzt azonban mégiscsak adnak, vagy fogadnak el, és ez mondjuk azt hiszem, hogy mindennél rosszabb. Tehát ha másért nem, már csak ezért is nagyon jó lenne az, hogyha ez a dolog a talpára kerülne, ebben a jövőkép bizony nem könnyű. Egyet tudni kell, hogy miközben az előbb arról beszéltem, hogy az orvosi egyetemek azok kutatnak, oktatnak és beteget látnak el egyidejűleg. Nyilvánvalóan nem mondhatom azt, hogy az lenne jó, hogyha tudományos progresszió az lassulna, de hát a tudományos progresszió hozza létre azokat az újabb technológiákat, amelyeket meg kell tudni valahogy fizetni. Ez egy nagyon komoly kihívás, aminek azt hiszem, hogy a következő években, évtizedekben mindenképpen valamilyen módon szembe kell, hogy tudjunk nézni. Valószínűleg ez már nem egy egyetemi rektornak lesz a feladata, hanem ez egy nagyon komoly kormányzati politikai lépés.
De hogy látja, hogy kerülhetne talpára a rendszer, mint sem úgy, hogy mindenki kiteszi az asztalra, amilyen van. Én, ha gyógyulni akarok a pénzemet, az orvos meg ad egy számlát, és azon rajta van, hogy az intézmény eszközeiből ennyit, meg ennyit, meg ennyit használt, és azt adja az intézménynek, és mindenki fizet.
Ez így tökéletesen hangzik, és pontosan azt a mintát követni, amit mondjuk, ha az ember bemegy egy ruházati boltba, vagy pedig egy élelmiszerboltba, akkor ott követ, amennyi pénzem van, annyit vásárolok, és mindent áráért kapok meg. A probléma az, hogy viszont van egy olyan réteg, és ez nem csekély, amelynek nincs meg ez a fizetőképes kereslete a saját zsebéből. Ezt mindenképpen valahonnan máshonnan kell finanszírozni. Az pedig önmagában tragikus volna, hogyha mondjuk azt, hogy valaki milyen ellátási szintben részesül egy kórházban, azt szabná meg, hogy szegénye vagy gazdag. Ez most kicsit így első pillantásra mélyebb kifejtés nélkül nyilván egy kicsit ilyen szép lélekeskedő mondatnak tűnik, hogy hát ugye mindenkinek egyformán. Ez nem egészen ilyen egyszerű. Az, hogyha valakinek az élete veszélyben van, és meg kell tenni mindent a megmentésért, ez nem lehet pénzkérdés. Priméren pénzkérdés, vagy legalábbis nem annak a betegnek a pénzének a kérdése, aki az ellátórendszerhez fordul. Ez nyilvánvalóan valamilyen más módszer szerint kell, hogy ez a pénz oda kerüljön. Tehát úgy megnézni, hogy ami nekem van pénzem, annak alapján dől el, hogy én milyen ellátást kapok, ez így egy embertelen megoldás lenne. És erre vannak ugye extrém példák tőlünk nyugatabbra, ahol mondjuk addig, ameddig a betegnek a tajkártyáját vagy bármilyen erre a célra szolgáló jogosítványát, igazolását nem kérik el, és nem látják, hogy van rajta elég pénz, addig nem is nyúlnak hozzá.
Addig folyik a vér a folyosón.
Addig folyik a vér a folyosón. Én büszkén mondhatom azt, hogy a mi rendszerünk az semmiképpen nem jutott még el eddig a embertelen állapotig. Az egy más kérdés, hogy mondjuk egy definitív ellátás, tehát a sürgősségi, visszatérünk megint egy pillanatra erre a pontra, egy akut beavatkozás után a utókezelés az hogy megy, ahol már idő van esetleg gondolkodni. Ott nyilvánvalóan valamilyen formában erre is figyelni kell, de az biztos, hogy Magyarországon betege láthatatlanul úgy nem marad, hogy egy akut helyzetben akár az utcán, akár a kórház kapujában vérezne el azért, mert nincs meg a finanszírozás hozzá.
Szilágoston, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Semmelweis Egyetem rektora volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.